Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olimpia megnyitója nem lehetett más, mint egy tudatos, keresztények ellen elkövetett provokáció és ideológiai támadás. Erről beszélt a KDNP frakció vezető helyettese a Facebook oldalán. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, az ünnepség nem a sport ünnepéről szólt elsősorban, hanem a gender lobby erejéről és terjeszkedéséről. Hangsúlyozta, a kereszténydemokraták arra hívnak mindenkit, hogy minden felületen álljanak ki az alapvető értékeink mellett és harcoljanak értük. A világszerte felháborodás keltő botrányos megnyitó után lehetséges, hogy a vasárnap esti záróünnepség is hasonló indulatokat kelt majd, írja az Origo. A ceremóniát ugyanis az a Thomas Jolly rendezi, aki a kezdő ünnepséget is. Brüsszel bünteti Magyarországot, mert megvédtük a határt, évi 7000 migráns befogadását akarják ránk kényszeríteni, írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Zsigmond Barna Pál annak kapcsán nyilatkozott, hogy megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata, amely a határon állandó jelleggel kötelezően fenntartandó férőhelyeknek a megosztását, valamint a határon lefolytatandó eljárások éves számát rögzíti a tagállamok között. Hazánkra ez kiugró a magas terhet ró, ismertette a politikus, kifejtve, hogy a teljes uniós kapacitás szám több mint egy negyedét, 25,7%-át kellene egyedül Magyarországnak biztosítania, azaz összesen 7716 férőhelyet kellene állandó jelleggel fenntartani, és több mint 15 000 eljárást lefolytatni az első évben. Az ezt követő években pedig a határon lefolytatott eljárást a teljes befogadási kapacitás akár 3-4-szerese erejéig is biztosítani kellene. Ez többszöröse a francia vagy a német kvótának, sőt a nyugat-balkáni migrációs útvonal frontvonalában található bolgár és görög célszámoknak is. Nálunk több kérelmet csak Olaszországnak kell majd elbírálni a határozat szerint, tudatta Zsigmond Barna Pál. A szószporti gyermekgyilkosságok és a bécsi terror vészjelzés Európának rendkívüli veszélybe került a közbiztonság a migráció miatt, fogalmazott Rétvári Bence az MT-nek küldött közleményében. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, nap mint nap egyre ijesztőbb események történnek Svédországtól Olaszországig, megrázó esetek, amik a migráció nélkül sohasem történtek volna meg. Mint ismert, Bécsben Európa legélhetőbbnek minősített fővárosában lemondták Taylor Swift énekesnő 3 koncertjét a terrorveszély miatt. Angliában pedig más élhete nem tud a rendőrség úrrá lenni az utcai zavargásokon, melyek azért robbantak ki, mert egy afrikai hátterű migráns fiatal 3 kislányt megölt és 11 embert megsebesített. Spanyolországban algériai bevándorlók halára késeltek, majd lefejeztek egy spanyol férfit a nyílt utcán Valencia belvárosában. Hozzátette, a migráció halálos áldozatai sem hagyják meg a brüsszeli vezetést, migrációs paktumot fogadnak el és a bevándorló kvótákat erőltetik, de Magyarország továbbra is ellenzi az illegális migrációt és megvédi az ország külső határát. Még nálunk közel 60%-kal csökkent a bűncselekmények száma, addig a migrációpárti országokban romlik a közbiztonsági helyzet, hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy még az izraeli futballválogatott is nálunk játszik, mert itt vannak a legnagyobb biztonságban Európában. A tények minket igazolnak, súnyázta az államtitkár. A Magyar Falu program fejlesztéseinek célja, hogy a beruházások nyomán növekedjen az életszínvonal és a népesség szám is a falvakban, hangoztatta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár Magyar Keresztúron ismertette, hogy a program indulása óta mintegy 184 millió forintnyi fejlesztés valósult meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen. A politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hangsúlyozta, a Magyar Falu program egyik kiemelt célja már az indulásakor is az volt, hogy megállítsák a falvakban a népességszám csökkenését. Megjelent a magyar közlönyben a rendelet az iskolákból kitiltott tárgyakról és az okos eszközök használatának korlátozásáról. Nem lehet majd bevinni az iskolába például a 8 cm-nél hosszabb pengélyű kést, cigarettát vagy alkoholt. Az okostelefonokat, internet elérésre alkalmas okoseszközöket be szabad vinni, de ezeket a tanítás elején le kell adni. A gondosóra program indulása óta több mint 22 ezer életet mentett meg, és 360 ezer esetben nyújtott segítséget, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már applikáció is segíti, és ingyenes zöld számon is lehet regisztrálni. A jövő hét elejétől már rendelhetnek a patikák a hétvégén érkező szamárköhögés elleni újabb vakcinaszállítmányból, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Bár a betegség járványszerűen terjed, jelenleg nehezebben elérhető az oltóanyag. A várandós nőknek azt javasolják, ismét oltassák be magukat, mert az védi az újszülöttet is. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt majd a nap, gomoly felhők alakulnak ki, de csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás lép életbe péntekig az ország egész területére. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Thank you. Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A remény titka. Hadd éhezzem a mennyből alászállott élő kenyérre. Jézus ezt mondta, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, az én testem a világ életéért. Nem tetszett ez a beszéd a zsidóknak, akik tiltakozva a mester szavai ellen, abban tetszelektek, hogy felelősségre vonják őt. Jézus azonban még nagyobb erővel válaszol. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. A szavak nem tűrnek ellentmondást, és nem hagynak teret semmiféle kétségnek. Aki élni akar, annak ennie kell az élet kenyerét. A keresztség által a keresztény beoltódott Krisztusba, benne és tőle megkapta a kegyelmi életet. Ezt az életet azonban táplálni kell, a Krisztusba való beoltódásnak egyre mélyebbé kell válnia. A megkeresztelt és megbérmált hívők az Eucharisztia által épülnek be teljesen Krisztus testébe. Az Eucharisztia teszi tökéletessé a többi szentség hatását, és táplálja különleges módon a kegyelmi életet. Ebben a szentségben a szentségnek szerzője van jelen, az Úr Krisztus, aki az ember ételévé, kenyerévé lett. Manapság oly sok anya van, mondja aranyszájú Szent János, akik miután a világra hozták gyermekeiket, dajkáknak adják át őket. Krisztus nem így viselkedik, ő maga táplál minket saját vérével, és minden eszközzel arra törekszik, hogy szorosan egyesítsen magával. Az Eucharisztia egyrészt betestesíti az embert Krisztusba, másrészt viszont az embereket is szorosabban egymáshoz fűzi. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesültünk. Az embernek az a vágya, hogy bensőségesen egyesüljön Krisztussal, testvéreivel pedig őszinte és szívélyes egységbe kerüljön, többé már nem utópia, nem hiú remény. Ez a vágy megfelel Krisztus akaratának, aki azért adja magát ételül az embernek, hogy magához alakítsa, és ugyanakkor egyé tegye mindazokat, akik testében és vérében részesednek. Amikor Krisztus az Eucharisztiával táplálja a hívőket, olyan életet bontakoztat ki bennük, amelynek nincs vége. Egyesítve őket önmagával, aki maga az élet, megszabadítja őket a haláltól. Jézus ezt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és föltámasztom az utolsó napon. Örök élete van, és nem lesz, mivel az Eucharisztia által nem csak arra van joga, hogy majd egy napon feltámadjon, hanem már most magában hordja a feltámadás csíráját. A mulandó és veszendő testbe Krisztus halhatatlan teste a halhatatlanság csíráját oltja be, amelynek egy napon ki kell csíráznia. Az Eucharisztia az Úr halálának emléke, feltámadásának emléke is. Krisztus a hívőkért feláldozott, de ugyanakkor már feltámadt és megdicsőült testével táplálja övéit. Teste a Szentlélek által élő és éltető test. Életet ad az embereknek. Ilyen szempontból az Eucharisztia valóban a remény szentsége. Az ember remélhet az örök életben, ahol a feltámadt Krisztussal való közösségnek soha nem lesz vége. Az Eucharisztia a hitben és a reményben megült lakoma, amely jelképezi és elővételezi az eszkatológikus lakomát az Atya országában. A Krisztussal való örök kommunió itt a földön éppen az eucharisztikus közösséggel kezdődik. Ez a záloga és az előjátéka az örök kommuniónak. Krisztus teste és vére ünnepén ezt kéri a liturgia. Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Az örök lakomára előkészítő Eucharisztia reményt és bizalmat önthet belénk a földi élet küzdelmeiben. Amikor kísértések, küzdelmek, nehézségek merednek elénk, az Eucharisztiához kell folyamodnunk, az erősek és a tiszták kenyeréhez. A napi áldozást ajánlva 10. Szent Pius így tanított. A hívők, akik ebben a szentségben Istennel egyesülnek, erőt nyernek ahhoz, hogy legyőzzék szenvedélyeiket, megtisztuljanak mindennapos bűneiktől, elkerüljék az emberi gyöngeséggel járó súlyos bűnöket. Szent Ágoston pedig így kiált fel. Ó, szeretet nagy misztériuma! Aki élni akar, van hol élnie, és kiből élnie. Ha hozzájárulsz, higgy, és részesedsz az életben. Szeretet titka. Ó Jézusom, hadd egyelek téged, és hadd éljek érted. Istennek az ember felé irányuló egész tevékenységét a szeretet véghetetlen misztériumának kell neveznünk. Ő a végtelen és legfőbb jó. Ő önmagához akarja az embert felemelni, részesíteni életében. Az ige, hogy az isteni életet közölje az emberekkel, és egyesítse őket Istennel, testé lett, és közöttünk lakozott. Személyében az Istenség a legbensőségesebben egyesült az emberséggel. Jézus szent emberségével és általa az egész emberi nemmel egyesült. Az Istennel való egyesülés útja így nyílt meg az ember előtt. Isten fia megtestesülése és kereszthalála által nem csak eltávolította az egyesülés útjában álló akadályokat, hanem rendelkezésünkre bocsátotta az egyesüléshez szükséges eszközöket. Sőt, ő maga lett annak útja, aki Jézussal egyesül, Istennel egyesül. Jézus mértéket nem ismerő szeretetében minden emberrel a legbensőségesebb, legszemélyesebb módon akar egyesülni. Ezt teszi az Eucharisztiában. Az, akit az angyalok remegve szemlélnek, mondja aranyszájú Szent János, ugyanaz, aki számunkra étel lett, elvegyülünk, összeolvadunk vele, és így egy test leszünk Krisztussal. Amikor Isten fia a megtestesülés pillanatában emberi testet öltött magára, egyszer s mindenkorra egyesült az emberi nemmel. Az Eucharisztiában Isten fia folytatólagosan egyesülni akar minden egyes emberrel. Az Eucharisztiát az atyák tanúsága szerint ezért kell a megtestesülés folytatódásának és kitágulásának tekinteni. Általa a megtestesült ige szubstanciája egyesül minden egyes emberrel, és csodálatos módon megújul Golgotai áldozata. A végtelen szeretet terve az, hogy egyesítse az embert Istennel, hogy részesítse őt az isteni természetben és életben. Ez valósul meg utolérhetetlen módon az Eucharisztiában. Az eucharisztikus misztérium mintegy összefoglalja Isten végtelen szeretetének az emberi üdvösséget célzó tevékenységét. Az oltár áldozatában ugyanis, és ebből születik meg az Eucharisztia, a kereszt áldozat újul meg és állandósul, márpedig Krisztus ezzel váltotta meg a világot. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért, mondta az Úr. Szeretetében ezért nem elégedett meg azzal, hogy egyszer életét adta a Kálvárián, hanem folytatni akarja az eucharisztikus áldozatban a századokon át. A Szentmisében Krisztus titokzatos, de valóságos módon újra és újra feláldozza magát az emberek üdvösségéért. Ezért imádkozhat így az egyház. Felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. A szent színek alatt jelenlévő Krisztust imádva minden hívő elmondhatja: szeretett és önmagát adta értem. Krisztus szeretete azonban még az áldozatot is meghaladja. Azt akarja, hogy lakomában váljék teljessé, amely saját magát adja eledelül mindazoknak, akik őt szeretik. Ez a lakoma olyan bensőségesen összefügg az áldozattal, hogy nem létezhet nélküle. A szentmise áldozatban az Úr akkor áldozza fel magát, amikor szentségileg megjelenik, mint a hívők tápláléka a kenyér és a bor színe alatt. A hívők pedig akkor vesznek részt teljesebben az áldozatban, ha az eucharisztikus asztalhoz járulnak. Az eucharisztia annyira össze van kötve az áldozattal, hogy a szent színeket megőrzik, hogy azok a hívők is, akik nem tudnak részt venni a szentmisén, megfelelő felkészültséggel, részesedve a szent kommunióban, egyesüljenek Krisztus áldozatával. Az Úr lakomájában való részesedés mindig a Krisztussal való igazi kommunió, aki bennünk áldozatul ajánlja fel magát az Atyának. Az Eucharisztiának, ami a szeretet szentsége, és a feláldozott és feltámadt Krisztussal egyesít, el kell vezetnie a hívőt arra, hogy az ő szeretet életét élje. Krisztussal a kereszténynek is áldozattá kell tehát válnia az Atya dicsőségére és testvérei üdvösségéért egészen addig a napig, amikor mindnyájan örökre dicsőséges feltámadásának részesei leszünk. A Krisztus testében és vérében való részesedés arra irányul, hogy átalakuljunk abba, amit eszünk. Eucharisztia és élet. Add, Uram, hogy mi, akik egy kenyérben részesülünk, egy testet alkossunk. Az Eucharisztia Krisztussal egyesít, a fizikai egyesülés mindenki számára ugyanaz, aki magához veszi testét és vérét, hatása azonban különböző. Szent Pál ezt tanítja. Aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, saját ítéletét eszi és issza. Az Eucharisztia még a kegyelem állapotában lévőknek sem ugyanazt a hatást eredményezi. A hatás mindig arányos marad a felkészültséggel. Mivel az Eucharisztia sajátos hatása éppen a Krisztussal és a testvérekkel megélt egység, az eucharisztikus lakomára a legjobb előkészület a szeretet, amely nélkül nincs egyesülés. A Krisztussal való egyesülés megköveteli azt az őszinte szeretetet, amely feltételezi az akarat, a vágyak azonosulását és tetszésének keresését. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban volt, mondaná Szent Pál. Mindaz, ami ellentétben van Krisztus érzelmeivel, akaratával, parancsaival, különösen pedig a fő parancsal, akadályozza a vele való egyesülést. Megtörténhet tehát, amint mondja Szent Ágoston, hogy valaki anyagában magához veszi az Úr testét, de lelkileg nem fogadja be. Ennek következtében gyümölcseit sem élvezi. Hogy tehát az Eucharisztia megvalósítsa és megszilárdítsa a testvéri egységet, ki kell küszöbölni mindazt, ami zavarja a testvérekkel való őszinte kapcsolatokat. Ápolni kell a tiszta és egyetemes szeretetet. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, mondja az Úr, és parancsát konkrét példával szemléltette. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, menj, békülj ki embertársaddal. A szent áldozás előtt tehát mindenkinek meg kell vizsgálni a lelkiismeretét, mert nem veheti magához az Úr testét az, aki akár csak kicsiben is megsértette parancsát. Bocsáss meg, és akkor te is bocsánatot nyersz, mondja Szent Ágoston. Akkor nyugodtan mehetsz hozzá. Kenyeret veszel magadhoz, nem mérget. De szívből kell megbocsátanod, mert ha nem bocsátasz meg őszintén, annak hazudsz, akit nem lehet becsapni. A hívőknek tehát egyrészt mindig jobban fel kell készülniük az áldozatra és az áldozásra, másrészt arra kell törekedniük, hogy a mindennapi életben éljék meg az Eucharisztiából fakadó kegyelmet. A liturgia arra ösztönzi a hívőket, tanítja Zsinat, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek egy szív, egy lélek a szeretetben. Azért imádkozik, hogy megőrizzék az életben, amit kaptak a hitben. Ez azt jelenti, hogy életmódjukat összhangba kell hozniuk azzal a szentséggel és szeretettel, amit az Eucharisztia kifejezés megteremt. Mindennapi feladataink teljesítése során teljesebbé kell tenniük a Krisztussal és a testvérekkel való egységet, ami lényegében az eucharisztikus közösség következménye. És mivel az Eucharisztia az Úr halálához és feltámadásához hasonlít, a hívőnek részesednie kell halálában azáltal, hogy meghal önmagának és a bűnnek, ugyanakkor részesednie a feltámadásban is azáltal, hogy a tőle kapott isteni életet éli. Az egyház által mindig ajánlott szentséglátogatás az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy jól felkészüljünk az Eucharisztia vételére, és jól megőrizzük annak gyümölcseit. A szent színek alatt jelenlévő Krisztus megszilárdítja az erkölcsöt, táplálja az erényt, vigasztalja a szenvedőket, erősíti a gyöngéket, követésére készteti a hozzájárulókat, aki különös áhítattal járul az Eucharisztiához, és nagy lelkű szeretettel akarja Krisztust szeretni, aki minket végtelenül szeret, lelke nagy örömére és hasznára megtapasztalja és megérti majd, milyen értékes a Krisztussal Istenben elrejtett élet, a vele folytatott párbeszéd. Nincs ennél édesebb a földön, és hatásosabb az életszentség útján való haladásban. A legszentebb Eucharisztia Jézus Krisztust legfőbb javunkat foglalja magában. Az Eucharisztiában benne van az egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos Karmelitas szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 14. részét halljátok.
Vakond barátaim felváltva járták a várost, hogy friss híreket hozzanak. Megtudtuk, hogy a helytartó parancsára lezárták a kikötőt, és őrjáratok fésülik át szubterra minden zegzugát. A pandúrok rengeteg plakátot is készítettek, rajta a képmásom, kalózkötéssel a szememen és anélkül is. Ha tudnák, hogy hamis bizonyíték alapján ítélt el a helytartó, nem tennék tűvi utánam az egész várost.
Az igazi napló sosem fog előkerülni. Szerintem Manguszt parancsnok elteszi magának, aztán majd egyszer szép csendesen elhajózik a kincsedért.
Ez már nekem is megfordult a fejemben.
Fecó, ha most azt fogod mondani, amit gondolok, hogy mondani fogsz, én nem is tudom, mit fogok mondani.
Hát azt, hogy segítesz nekem. Visszaszerezzük a pandúr parancsnoktól a feljegyzéseimet.
Micsoda elszánt fickó vagy te, Fecó.
Elfelejtettétek, hogy a pandúr kapitányság közepén van a pandúr kapitány szobája, és ott őrzik lakat alatt.
Tapas! Hát te azt hiszed, hogy az a sok pandúr mind a parancsnok szobája előtt lebzseli ilyenkor? Olyan üres most a kapitányság, hogy csak úgy kong.
Nyilván senkinek sem jut eszébe, hogy ott keressen engem, ahonnét épp az imént sikerült megszöknöm.
Tapas csendesen elhúzta a mancsát az orra előtt párszor, jelezve, hogy nem vagyunk épeszűek. De minket Maullal nem lehetett visszatartani. Hamar elkészült a terv, és égtünk a láztól, hogy végrehajtsuk.
Ismertek olyan elszánt fickót, aki 100 aranyért hajlandó ellopni egy kis hajót? Néhány napja megegyeztem egy halásszal a városon kívül, hogy kölcsön veszem az egyik kisebb hajót. Biztos emlékszik még rám. Ha eltűnik az egyárbócos, rögtön tudni fogja, hogy csak is én lehettem. Ha a halász jelenti, hogy eltűnt a hajó, pár órán belül az egész Szurikáta flotta a nyomában lesz. Higgyék csak, hogy elhajóztam, üldözzenek kedvükre! Ha azt hiszik, hogy elszöktem szubterrából, később könnyebben kereket oldhatok.
És ha elkapják a tolvajokat, akkor rögtön kiderül, hogy nem is te voltál a hajón.
Egy a lényeg. Hajózzonak egy darabig, aztán kössenek ki és tűnjenek el. Ha találják meg a szurikáták a vitorlást, akkor majd azt hiszik, hogy tovább szöktem, és másfelé folytatják a keresgélést.
A hajólopást elintézem. Bütyök Mityú és a barátai 100 aranyért a napot is lelopják neked az égről.
Maul 2 óra múlva visszatért büszkeségtől sugárzó képpel. Bütyök Mityú és bandája boldogan elvállalta a megbízatást. Már csak abban kellett reménykedni, hogy sikeresen végre is hajtják a feladatot. Miután a hajó dolgát ilyen ügyesen elrendeztük, fogtam egy papírlapot, és ráírtam a következőket. Kedves barátom, nem akarlak bajba keverni, ezért még ma elhajózom Szubterrából. A városon kívül elkötök egy kis vitorlást, gond nélkül ki fogok jutni a tengerre. Igazad volt, két egérmancs is képes utat törni magának a falakon át. Köszönök mindent. G.F. Talpas a levelet összegyűrte, megforgatta a sárban, végül kisimította. Pont olyan lett, mintha a szemétből szedte volna ki. Én közben leszedtem a szememről a fekete kötést, a madzagot és a tapaszt oda tettük a levél mellé. Ez lesz a csali. Aztán kisebb vita következett, mert Maul szerint őrültség lett volna, ha én magam viszem el a csalit a pandúroknak.
Hidd el, első látásra felismernek. Ha másról nem, hát a monokliról a jobb szemed alatt. Hadd menjek én.
De neked nincs helyismereted. Én emlékszem, melyik szobában van a páncélszekrény. Tudom, hol keressem a naplót, ismerem oda bent a járást.
Sokra mész vele, ha már a kapuban lefülelnek.
Dehogy fülelnek. Csak ügyesen kell álcázni magam.
Abban talán segíthetek. A füledet lesimítjuk egy csukja alá, a képedet pedig bemázoljuk, hogy ne legyen ilyen egérszínű, rögtön nem fogsz úgy kinézni, mint galléros fecó.
De a dagadt szemével mit csinálsz? Azt nem tudod eltüntetni.
Verjük be a másikat is. Ha egyforma mindkettő, rögtön nem olyan feltűnő.
Kösz szépen.
Fecó, próbáld fel ezt a szemüveget. Ez egy vakond szemüveg.
Aztán előszedett egy ragacsos krémet, és vastagon bedörzsölte vele a bundám. Olyan lettem, mint egy csimbókos, barnásképű, töpörödött öreg patkány. Most már a felismerhetetlenségig el voltam csúfítva. Kaptam Maultól egy olyan gúnyát, ami bátran beillett koldus öltözéknek. Aztán nekiláttunk a terv megvalósításának. Maul és Talpas kiment a hajó kölcsönzőbe, hogy ellenőrizze, tényleg sikerült-e bütyök mityőjéknak elkötni a vitorlást. Talpas fél óra múlva lélekszakadva hozta a hírt, hogy minden a legnagyobb rendben. A hajó eltűnt, az öreg tajtékzik, és egyre azt hajtogatja, hogy csak is én lehettem a tolvaj.
Akkor ideje indulnom.
Jár szerencsével, fecó!
Zsebembe gyűrtem a csalit, még egy pillantást vetettem a tükörbe az eltorzított képemre, aztán elindultam a pandúr őrsre. Mikor odaértem, döbbenten láttam, hogy az épület előtt hosszú sor kígyózik. Néhány pandúr türelmetlenül igyekezett csitítani a lögdösődő tömeget.
Higgyék el, mindenki tehet bejelentést, minden vallomást meghallgatunk.
De az enyém sürgős. Fél órája láttam a szökött kalózt a színház előtt.
Én tegnap este egy mulatóban táncoltam egy bekötött szemű egérrel. Azt mondta, hogy rengeteg kincse van a szállodájában. Csak ma reggel jöttem rá, hogy a galléros fecó volt az.
Úgy tűnt, mindenki velem kapcsolatban akar sürgős bejelentést tenni. Ezek szerint tegnap éjjel a városnak legalább 100 pontján megfordultam. Nőkkel táncoltam, mulatokban verekedtem, tisztes polgárok ablaka alatt settenkedtem. Ez aztán jó vicc. Ha 10 ikertestvérem lenne, akkor sem tudtunk volna annyi helyen megfordulni, mint ahány helyen látni véltek engem. Maga biztosan a sor elejére mentem.
Fontos hírt hoztam a pandúr parancsnoknak a szökevény galléros fecóról.
Maga is. Jól van. Álljon csak be a sor végére.
Óvatosan előhúztam a zsebemből a fekete kötést, és meglengettem az őr bamba képe előtt.
Ezt találtam egy kukában, és még mást is, ami segíthet a szökevény nyomába eredni.
Az őr egy darabig hümmögött, aztán szép komótosan bement az épületbe jelentést tenni. Kisvártatva futó lépésben tért vissza.
A pandúr kapitány azonnal hivatja. Jöjjön gyorsan!
Az őr egyenesen Mangust A. Gusztáv irodájába vezetett. Eddig minden a tervek szerint haladt. Már csak az én ügyességemen és Maulon múlik a dolog, hogy pont a megfelelő pillanatban érkezzen meg a halásszal. Gusztika igencsak morózus kedvében volt. Gondterhelt ábrázattal firkálgatott az íróasztalánál, és ugyancsak ellenségesen méregetett, amikor meglátott.
Hol találtad azt a kötést?
A város szélén, a szemétdomb közelében. Tudja, főparancsnok úr, arra felé szoktam keresgélni. Néha találok is ezt-azt. A magamfajta öreg patkánynak jól jön a...
Az őr szerint mást is hoztál.
Ó, igen, bizony. Hová is tettem? Volt ott még egy összegyűrt papírdarab is. Lássuk csak.
Mangusztocskát az idegbaj kerülgette. Szinte remegett a várakozástól, de én még húztam az időt, hadd izguljon, hadd boríts el az agyát a lila köd. Kiforgattam a zsebeimet, hümmögtem, a fejem csóváltam. Végül nagy nehezen előhúztam a sáros gombócát gyűrt levelet. A parancsnok úgy vetődött rá, mint valami értékes kincsre.
Oh, G.F. az aláírás. Kétségtelen, ő lesz az galléros fecú. Hajóval szökik a városból.
Elővett egy hatalmas kulcscsomót, a páncélszekrényéhez lépett és kinyitotta. A felső polcról elővette a naplómat és a sáros levélke mellé tette. Alig bírtam megállni, hogy ne vigyorogjak örömömben.
Igen, ezek ugyanazok a betűk, ugyanaz a kézírás. Teljesen biztos, hogy ez a szökevény írása.
Úgy megfeledkezett rólam, mintha ott se lettem volna. Rohant, hogy mielőbb kezdetét vehesse a tengeri üldözés. Én egy villámgyors mozdulattal a zsebembe süllyesztettem a naplót, aztán gyorsan a szekrényhez léptem, és kivettem belőle a hátizsákomat is. A zsákot a kabátom alá rejtettem, aztán nyugodt léptekkel kisétáltam a Pandúr ősről. Maul szerint tegnap végre enyhítettek a kikötői szigoron, és beengedtek egy napok óta kint várakozó teherszállító hajót. Talpas azt mondja, hogy fura, apró termetű szakállas törpék a matrózok, akik ércmanónak nevezik magukat. Állítólag a rézangyal csak néhány napig maradt szubterrában, épp csak addig, amíg kipakolják a szállítmányt és betöltik az új rakományt. Ez jó lehet nekem. Csak azt kell okosan kiötleni, hogy juthatnék fel észrevétlenül a fedélzetre. Maul és Talpas egész nap a rézangyal körül szaglászott. Kiderítették, hogy az ércmanók holnap reggel kezdik berakodni a ládákat. A rakomány kisebbik része iránytűkből, távcsövekből és egyéb hajós felszerelésekből áll majd. A dolog úgy néz ki, hogy a mólon kirakják az összes szállításra váró dobozt. A Szurikáta őrség átvizsgálja. Nem lehet tudni, hogy csak szúrópróba szerűen nézik-e meg, vagy egyenként fel is nyitják a ládákat. A vizsgálat után pedig jöhetnek a matrózok, hogy bepakoljanak. Maul elképesztő ügyes. Mire mindezt megtudták, már össze is állt a fejében a terv. Nem kell hozzá más, csak egy láda, nekem egy áruha, hogy ércmanúnak nézzek ki messziről, és némi szerencse. Az első kettőt könnyebb beszerezni, a harmadik nem rajtunk múlik. Maul minden esetre két újabb aranyért még egy megbizatást adott Bütyök Mityú bandájának. Aztán Maul és Talpas még egy utolsó beszerző útra indult. A maradék néhány aranyból és részpetákból megpróbáltak minél több élelmet vásárolni. Mert ha valaki potyautasként készül egy raktárban meglapulni, ahol semmi ehetőt nem szállítanak, nem árt gondoskodni harapnivalóról, különben könnyen éhen pusztulhat. Nem tudtuk kiszámítani, hány napig fog tartani az út. Egyikünk sem hallott még erről az Érc-szigetről, ahonnét az ércmanók jöttek. Még azt sem tudtuk biztosan, hogy egyenesen hazamennek-e, vagy másfelé veszi a rézangyal az irányt. Mindegy, nem volt más választásunk, muszáj volt mennem. Igazán meg vagyok hatódva Maultól és Talpastól. Sajnálom, hogy nem tudom mindezt viszonozni. Talpas szerint ez igazán semmiség, legalább lesz mit mesélni majd az unokáiknak. Erre persze rögtön megígértem, hogy ha lesznek unokáik, feltétlenül eljövök látogatóba. Én leszek az öreg fecó tata, aki csupa hihetetlen történetet mesél. Az unokák majd szájtátva hallgatják, aztán a hátunk mögött jól kinevetnek, hogy mennyi ostobaságot fecsegünk össze vénségünkre.
Kedves gyerekek, Berg Judit Galléros fecó naplója című hangjátékának 14. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!
Néma arany, csak sütve főzve, kanári még úgy sem. Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is. Piros volt az orra, lapulevél nagy fülel lelógott a porba. Csoda egy kutya volt, holt sugáron lovagolt, s csillagfejű csikókat terett udvaromba. Csodálkoztok? Elhiszem. Nem láthatta senki sem. Fénykép sincsen róla. Én is csak egyszer láttam. Úgy álmodtam róla.
Icipici házikóban, icipici ágyikó. Ottan élt, ördegélt egy icipici lencsilány. Icipici anyukával túl az óperencián. Icipici lencsilány, korencsi babát ringatott. Anyuka is ezt csinált, az boldogságban éltek ott. Amikor este lett, az icipici lányka fél. Anyukája mondott egy mesét. Egyszer volt, hol nem volt egy icipici házikó. Icipici házikóban icipici ágyikó. Ottan élt, éldegélt egy icipici lencsilány. Icipici anyukával túl az óperencián. Icipici lencsilány, korencsi babát ringatott. Anyu anyukája mondott egy mesét. Egyszer volt, hol nem volt egy icipici házikó. Icipici házikóban icipici ágyikó. Ottan élt, éldegélt egy icipici lezilány. Icipici anyukával túl az óperencián. Icipici lezilány, galencsi babát ringatott. Sincs vége, sosincs vége, fuss el véle!
Itt a Szent István Rádió.